Éjjel a jogával. A Civil Kontroll Fóruma. Szente László műsora.
Jó napot kívánok, akiket intézetbe zárnak, és akiket megbélyegeznek. Mi vár a pszichiátriák pácienseire? Erről szól a mai műsor.
Klubrádió. Tiszta beszéd.
A hírlapíró történeteknek nagyjából két halmazába botlik az ember. Az egyik a kezelésre szoruló, de ellátatlan pszichiátriai betegekről szól, akik az utcán bolyonganak. Ezek azt sugalmazzák, hogy veszélyek leselkednénk ránk, anélkül, hogy tudnánk róla. Aztán bűnesetek, amelyeknek a tetteseiről megtudjuk, hogy kezelés alatt álltak vagy állnak. A célzás ilyenkor direkt állítás nélkül is az, hogy a kettő között, mármint a tett és a betegség között összefüggés van. A másik halmaz az intézetekben vagy úgynevezett otthonokban uralkodó állapotokról szól, arról, hogy a betegeket néha fegyencként tartják, nem veszik emberszámba, megalázzák, verik és kínozzák. Beszéljünk előbb a második halmazról. Radó Ivánt kérdezem, aki a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum elnöke, egy olyan civil szervezeti, amelynek célja a pszichiátria humanizálása. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Magyarországon a régi képlet ez volt úgy nagyjából, hogy egy intézetben az orvos, különösen nagy intézetekben, elég ritkán, mondjuk többnyire csak egyszer találkozott a beteggel, amikor az elé került. Jött a diagnózis, aztán irány egy jó nagy, legalább 20-30 fős szoba, egy vagy két ápoló felügyeletével. A betegeket gyógyszerekkel tömték, volt rácsos ágy, még néha régen sokkolás is, és az jutott ki, akinek volt családja, és az visszafogadta, aki pedig nem volt ilyen szerencsés, az berakták egy istenháta mögötti elfekvőbe a haláláig. Most, vagy ma, hol tartunk?
Hát bizonyos szempontból ugyanott, de egy-két pontosítást tennék, tehát az az orvos, aki az intézetben van, és akkor tegyük hozzá, ez már jó eset, ha van orvos az intézetben, általában nincs, általában részállású pszichiáter van, aki nagyon ritkán, mondjuk hetente egyszer-kétszer rendel az intézményben, és akkor sem garancia, hogy mindenki hozzá kerül. Tehát igazából a döntést, az első döntést, hogy a páciens bekerüljön, nem ő hozza meg. Ő a helyi kezelést alkalmazza.
Mármint nem orvos hozza meg, vagy nem az az orvos, aki találkozik a betegség?
Nem az az orvos. Tehát valahonnan, esetleg az ország másik részéből kerül oda a beteg. Ő az intézményi betegek orvosa, ha ezt a kifejezést, ezt azt hiszem használjuk, hogy ő az ottani, tehát részállásban ott dolgozik, és akkor az ottani problémákkal foglalkozik, ami persze inkább gyógyszerfelírás. A két-három ápoló per beteg, az is nagyon jó lenne, de az sem lehetséges.
Nem, én nem azt mondtam, én úgy értettem, hogy mondjuk egy szobára, ahol vannak 20-an vagy 30-an.
Hát igen. Igen. Szóval a probléma az, hogy nagyon sok esetben ez a pszichiátriai betegotthoni elhelyezés, ez egy végállomás, miközben nem kéne, hogy az legyen. Adódhat olyan egy ember életében, akár az állapot is indokolhatja, hogy ez legyen a megoldás, és kevesek, nagyon kevesek esetében talán a végleges megoldás is, de hát először is nem ilyen hatalmas monstrumokban, amikben most laknak, tehát ez mindenképpen embertelen és sehova nem vezet. Másrészt ezekben az otthonokban, vagy az otthonok nagy részében a rehabilitációs szándék hiányzik, tehát kvázi elkönyvelik ezeket a betegeket, mint végleges státuszú, végleges állapotú betegek, akiket nem lehet és talán nem is kell segíteni, és akkor egyfajta ilyen megőrzőként.
Hányan vannak intézetekbe dugva?
Hát a legfrissebb adatok most azért nem állnak rendelkezésre, mert január 1-től elérte az államosítás az otthonokat is, tehát most már nem önkormányzati fenntartásúak, és ebből kifolyólag lehet, hogy a...
De hát gondolom, nincsenek olyan nagy változások a számokban, tehát ahhoz képest, hogy 3 vagy 4 évvel ezelőtt mennyien voltak?
Nem is 4 évvel ezelőtt, 2 éves adatunk van, akkor 7140 beteg volt 59 intézményben.
Ez soknak számít, mondjuk más országok gyakorlatával összehasonlítva?
Hát eleve más országokban, de hát itt mondjuk nyilván a kulturált országokról beszélünk, és nem azokról, akiknek nagyon kell kínlódniuk, hogy egy szintet elérjenek. De egy Magyarország kaliberű országgal összehasonlítva nem nagyon találunk ennyi intézményt, és főleg nem ekkora intézményt. Tehát az intézmények, ami nem jelenti azt, hogy mondjuk Svájcban ne lenne intézmény, persze, csak a cél az, és e felé megyünk most már mi is, hogy hogy minimalizáljuk a létszámot, és egyébként meg lehetőleg kifelé, tehát kitagolást, vannak kitagolási programok, hogy azokat az embereket, akiket lehetne, és nagyon sokat lehet jobb irányba, jobb egészségügyi állapot irányába terelni, és rehabilitáció irányába terelni, ők mindenképpen kikerülnek az intézményből. Ennek több változata létezik. Van olyan intézmény, ami a kitagolást úgy csinálja, hogy az intézményen belül, tehát még a kerítésen belül, de önálló lakóotthonban, és van az is, hogy külső helyen, de mindenképpen azt gondoljuk, hogy a 30-50 fő, tehát körülbelül ez az a még emberi léptékkel mérhető arány, ami elfogadható, hát ebből vessük szembe Szentgotthárdot, ami a legnagyobb magyar intézmény, ugye január 1-ig ráadásul budapesti fenntartású volt, és ott 700 körüli betegszám van, ami iszonyatos.
A honlapjukon azt olvastam, mármint a fórumnak a honlapján, hogy a betegotthonok nagy részében a helyzet a középkort idézi. Gondolom, hogy ez azért egy kicsit többet jelent annál, mint az előbb mondott, tehát azt, hogy van, ahol nincs orvos, vagy hogy kevés az ápoló.
Hát igen, igen. Most szeretném azt mondani, hogy ez csak költői túlzás volt, de igazából nem költői túlzás. Tehát minden olyan helyen, ahol és ugye a beteg ember eleve kiszolgáltatott. Most a beteg
pillanat, csak azért, hogy mindenki értse, mert szerintem a laikusoknak a középkori állapotokról a kényszerzubbony, az elektrosok és a többi jut eszébe. Gondolom azért ilyen nincs.
Kényszerzubbony nincs, de van lekötözés, illetve megkötözés, tehát ez létezik. Meg egyébként az emberi elme nagyon szertágazó technikákat mutat be a tekintetben, hogy milyen kínzásokat és korlátozásokat lehet alkalmazni.
A kémiai kényszerzubbonynak nevezett eljárás, amikor gyógyszerekkel gyakorlatilag ilyen félig kómás állapotba juttatnak valakit, ez bevett gyakorlat mostanában?
Hát nézd, ugye nyilván itt a bizonyítható dolgokról, én nem vagyok ijedős egyébként, szóval én kifejezetten örülök a beperelnek, mert egy per keretében mindent el lehet mondani, amit egyébként nem, és ráadásul a tárgyalások nyilvánosak, de azt kell mondjam, hogy ez a bizonyos szedálás, és itt most nem arról beszélünk, amikor valakinek van egy idegkimerültség, és kifejezetten terápikusan szedálni kell, hanem amit ön is mond, hogy ne legyen vele baj, akkor még megnégyszerezzük ezt a gyógyszert, ez természetesen bevett gyakorlat, de az eset számokra nézve ugye nagyon nagy a latencia, és nyilván hát azért panaszok és monitorozások alapján tudunk ide eljutni, de hát eléggé bevett gyakorlat.
Hát egy eset a közelmúltból bizonyíthatóan volt, amikor a bíróság jogerősen 5 millió forint kártérítést ítélt meg egy betegnek, akit egyébként az Országos Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben szedáltak.
Ezt közvetlenül nem ismerem ezt az esetet, mert minket elkerült, de hallottam róla. Ennek két oldala van, tehát a pszichiáter, tehát nem lehet a pszichiátert és egyáltalán az intézményt úgy beállítani, mint akik mindenképpen rosszat akarnak, de az a helyzet, hogy ha mondjuk egy nővér vagy egy ápoló úgy gondolja, hogy azzal a bácsival neki még baja lehet, mert esetleg többször oda kell menni, és így tovább, az bizony előfordul, hogy több gyógyszert, nagyobb dózist kap az a beteg, hogy nyugton maradjon, de ez egyébként kórházi osztályokon is igen gyakori, tehát ez nem kell beteg otthonokba menni, és ezt ugye nagyon meg kell különböztetni attól a dózistól, attól a terápiás dózistól, amit az orvos jó hiszemen felír, mert az használhat, meg attól, ami arra való, hogy csendben maradjon valaki, ez az időseknél valóban és az otthonokban valóban gyakoribb, azt nem mondanám azért erre, hogy általános. A másik kérdés, hogy milyen eszközök vannak még, az már inkább általános, ugye, hogy a betege természetesen saját érdekében, ha saját magára vagy másra veszélyt jelent, másokra veszélyt jelent, akkor természetesen le lehet kötözni, de a lekötözésnek is vannak ugye fajtái, tehát hogyha valakit a megfelelő egészségügyi pontokon biztonságosan rögzítenek, és azt megfelelő időközönként felügyelik. Azon kívül az orvos nagyon gyorsan, ha nem is az orvos rendeli el, de nagyon gyorsan az orvos, ez a törvényben is benne van, nagyon gyorsan az orvos véleményére is szükség van, hogy ez fenntartható, és ezt ellenőrzik, az nagyon más, mint ha valakit egy istrángal vagy egy pelenkával a radiátorhoz kötöznek, ahol aztán meghal, erre is volt példa, vagy mondjuk a néni, aki pont a gyógyszerelés miatt hajlamos esetleg elesni, azt különböző pelenkákkal olyan iszonyatos módon rögzítik egy székhez, hogy az mondjuk már minden vérkeringést elszorít, és tartósan ott tartják. Valamint ugyanezen a nénén, ha már erről beszélünk, erről az esetről, igen érdekes kék foltok is vannak. De sajnos ez nagyon sok rétű, hogy miért fordulnak elő ezek a problémák, beszélnek pénzről, hogy kevés a fizetés, beszélnek szakképzettség hiányáról, beszélnek létszámhiányról és mindenféle. Én azt gondolom, hogy ez egyik sem igaz. Tehát ha egy ember egy másik embert nem akar bántani, nem akar kínozni, nem akar neki rosszat, és egyáltalán úgy dönt, hogy ezt a munkát el akarja látni, ami nem egy kényszer, még a munkanélküliség közepette sem kényszer, akkor ez nem fordulhat elő, viszont ilyen esetek számosan előfordulnak. Tehát ebből a szempontból akkor mondhatjuk, hogy bizony, sok helyen a középkort idézik ezek az állapotok.
Nem sokára.
Még a sokkolásra szeretnék, tehát a sokkolás, az, igazából nyilván az elektrosokról beszélünk, aminek a precíz neve az elektrokonvulzív terápia.
Igen.
És erről egyébként nemrég volt egy szakmai vita, nemrég is volt egy szakmai vita, bizonyos esetekben nagyon jó terápiás hatása lehet ma is. De természetesen ugye beleegyezéssel, hozzájárulással, kontroll mellett, nem gyakran, és így tovább, tehát egy csomó kritérium van.
És gondolom nem fegyelmezési cél.
Hát és abszolút nem. Na most azt viszont fegyelmezési célral azért nem tudják az otthonokban alkalmazni, az otthonokban nincs ilyen eszköz.
Éljen a jogával. A Civil Control Fóruma. Szente László műsora.
Radó Iván, a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum elnöke, a műsor első felének a vendége, és arról beszélgetünk, hogy mi vár ma Magyarországon a pszichiátriák pácienseire. Én tudom, hogy önökhöz, mármint a fórumhoz évente nagyjából 1000 panasz fut be. Milyen leveleket kapnak?
Ezeknek egy része levél, de aki eléri, azt tud e-mailen vagy telefonon bármi módon minket megkeresni. Elég változatos, de hát ha nagy csoportokba kellene osztani, akkor az egészen elképesztő gondnoksági problémák, tehát a gondnoksággal, a gondnokság alá helyezéssel való problémák.
Itt olyanokról beszélünk, akiket vagy megfosztottak teljesen a cselekvőképességüktől, vagy csak korlátoztak abban, ugye?
Igen, jelenleg ez a két formája létezik, de azért nagyon jó, hogy ebbe így belekezdett, mert 2010-ben a polgári törvénykönyv úgy módosítódott, hogy eltűnt belőle a cselekvőképességet teljesen kizáró gondnokság.
De most visszajött,
és el is fogadták a törvényt, és akkor egy több civil szervezet egy petíciót jutatott el a köztársaság elnök úrhoz részletes indoklással, mert hogy a nemzetközi egyezményekbe se fér bele, azt is érti, ENSZ egyezmény, stb. És szépen kértük, hogy ne írja alá.
Aláírta, igen, végül aláírta,
tehát most ez a gondnokság fajta még mindig létezik, tehát innen nagyon sok panasz jön ebből a kategóriából, a beteg otthonokból is ott a legkülönbözőbbek. Itt olyan is előfordult természetesen, ami irreális, tehát hogy nem igazán a páciensnek van igaza abban a kérdésben, de hát ez érthető. Tehát
arra csak úgy tudnak rájönni, hogyha utána mennek, nem?
Hát utána persze.
Minden történetet megpróbálnak felgöngyölíteni, ami e-mailen, levélben vagy bármilyen formában befut?
Tehát onnan indulunk, hogy olyan levél, vagy olyan üzenet, vagy olyan panasz, amivel nem foglalkozunk, olyan nincs. A következő lépés az, hogy milyen mélységben lehet és kell azt az ügyet megvizsgálni, és van egy másik kategória, a rendszer szintű problémák kategóriája, mint például a gondnokság, ahol ha nem is könnyen és nagyon ritkán is, de bemerészkedünk a pereskedésbe, ennek elsősorban anyagi okai vannak, hogy nem gyakrabban. De hát minden ilyen esetben akkor tényleg a rendszerre van probléma. De olyan, hogy valaminek nem megyünk utána, nincs. És hogyha nyilván, hogyha olyan panasz van, hogy az egy bizonyos helyen, akár élelmezésben, akár másban probléma van, hát akkor nyilván oda kell menni és meg kell nézni. Én érdekességként említem, hogy néhány évvel ezelőtt volt olyan intézmény, ahol egy szabályos fogdarendszert üzemeltettek, ahol hát mondjuk az igazgató kvázi támogatásával a betegekből álló bíróság összeült, és fogdabüntetést szabott ki, akkor bezárták az illetőt egy fogdára. Ez biztosan tragikomikusan hangzik, de ez ilyen volt, és hát ezt természetesen szóvá tettük, hogy ez nem biztos, hogy jó. Olyan is volt, ez már nem hivatalosan, hogy önszerveződő, de ugyancsak a vezetés támogatásával, vagy hát inkább tűrésével létrehozott kisebb kommandóját körbe, és ezek ütlegekkel rendezték a problémás betegeket, akik mondjuk kifogásolták, keveset kaptak enni. Persze nyilván ön is tudja, hogy most én azokat a rémségeket mondom, ami hát ez mind a jéghegy csúcsa. Tehát ez, azt sem mondhatjuk, hogy ez jellemző, meg azt sem mondhatjuk, hogy ez egy támogatott dolog, de hát akkor is jóval az Európai Uniós csatlakozás után történtek, és hát nyilván ön is emlékszik a kiskunhalasi ügyre, ami viszonylag közeli ügy, ahol a legelborzasztóbb szexuális abúzusok történtek. És utána megindult az eljárás egyébként.
Az egyébként lezárult már jogerősen?
Legjobb tudomásom szerint nem, de nagyon furcsa az ügy, mert...
Ott kínozták a betegeket, kínozták, megalázták, és szexuális erőszakot követtek el rajtuk.
Még rosszabb, mert a szexuális, tehát ők azt nézték kívülről, azok az emberek, akik ezért felelősek, hogy jutalmakért, illetve fenyegetéseket egymással az azonos neműeknek kellett bizonyos dolgokat csinálni, tehát ez valamivel még rosszabb is. Tehát persze, hát a szexuális erőszaknak rengeteg formája van.
Bocsánat, hogy legalábbis a vád szerint, mert hogyha még nincs jogerős ítélet, akkor ezt még nem mondhatjuk ki tényként.
Hát nem, de hát 50 ember állítja, hogy ez történt.
Ez viszont tény, hogy ennyien állítják. Még valamit, ami ehhez ugyan szorosan nem tartozik hozzá, de talán érintőlegesen igen. Hogy én olvastam egy kimutatást arról, hogy Magyarország az Európai Unióban listavezető a pszichiátriára sürgősséggel beutalt alanyok számát tekintve. Reális veszély az, hogy bárkit indokolatlanul is az zárt osztályon találhatja magát?
Az reális veszély, hogy ma, és erre egy most megnyert ügyünk mutat jó példát, hogy ma egy gondnokságra nem szoruló embert, pusztán azért, mert a rokonának nem szimpatikus, másodperceken belül gondnokság alá helyezzenek, annak egyébként akár olyan következményevel is, hogy a még nem jogerős jogfosztott állapotában már is megfosztható valamilyen vagyonától. Ez reális veszély.
De gondolom, ön is emlékszik arra, mert nem történt olyan régen, mármint annak a 70 éves amerikai tanárnak az esetére, akit kifosztott a felesége, miután a férfit egy pszichiátriai intézetben törbecsalták és fogva tartották.
Nem is akármilyen pszichiátriai intézetben, de hát most ezt persze ne nevezzük meg, de budapesti intézmény. Valóban, ez egy hajmeresztő eset volt. Hát itt ugye tárgyaltunk részben az urral, részben az amerikai véleményeket láttuk. Nagyon komoly amerikai szakvéleményt olvastunk, ami azt mondja ki, hogy egyáltalán semmilyen indokolt ezt az egészet, és semmilyen probléma nincs. Természetesen, tehát iszonyatosak az állapotok. De
egy pillanat, ennek a történetnek van valamilyen utóélete, vagy tud róla valamit? Mert én ott vesztettem még el a fonalat, hogy ez a férfi, aki egyébként itt élt, tehát egy 70 éves amerikai tanárról beszélünk, az hiába próbálta elérni az igazát.
Nem igaz, tehát én is ott vesztettem el a fonalat, mert ugye mi az úrral kapcsolatban voltunk egy darabig, amikor mi is azokat a beadványokat és az arra érkezett válaszokat olvastuk, amiket valószínűleg ön is tud, hogy tucat számra születtek a megszüntető határozatok a rendőrségi feljelentésekről. Hát erről most lehet véleményünk, de gyakorlatilag ez történt. Tehát nem jutott el az ügy abban a szakaszban, ahol mondjuk valamilyen bíróságítélet szülessen, mert már nem is juthatott el, mert mindjárt az elején visszapattantak ezek a beadványok. Az egy más kérdés, hogy itt volt egy másik probléma is, tehát mi csak olyan ügyekben járunk el, ahol, hogy mondjam, hagynak minket eljárni. Itt az volt a probléma, hogy itt több más megfizetett, és nem is feltétlenül magyar ügyvéd is volt a dologban, és akkor a sok dudás között veszett el a gyerek, de ami számunkra fontos, egyrészt nagyon jó a felvetés, mert ez egy friss dolog, viszonylag friss dolog, de ez igenis előfordulhat Budapesten, és következmény nélkül. De ami az első kérdés volt a beszállításokról, azért olyan nagyon sok a beszállítás, mert mindjárt itt van egy joghézag. Ugye az egészségügyi törvény azt mondja, hogy a sürgősségi beszállításról orvosnak kell döntenie. Azt nem mondja, hogy pszichiáternek. Na de miután a gyakorlat általában az, hogy a mentőszolgálat szállítja be ezeket az embereket, már pedig a mentőszolgálatnak a járművein elenyésző számban tartózkodnak orvosok, mert hogy csak a rohamkocsikon van, ez pedig általában nem ilyen eset, akkor a legmagasabb egészségügyi végzettségű ember, akiről beszéltünk, a mentőtiszt, aki tehát nem orvos, aki tehát nem hozhatna ilyen döntést, nem beszélve az alacsonyabb szintű egységekről, ahol meg szakápoló van, aki pláne nem hozhat ilyen döntést. Ennek ellenére azelőtt a helyzet előtt találják magukat, hogy bevigyék-e a beteget, akire a környezete azt mondja, hogy bizony veszélyt jelent másokra vagy saját magára, amit ők a kiérkezés pillanatában nem tudnak megállapítani feltétlenül, vagy nem. Na most, ha nem viszi el, akkor ő a felelős, ha elviszi, akkor is ő a felelős. Tehát emiatt a jogkézek miatt tényleg nagyon sokan kerülnek be, de amikor bekerülnek, arra ugye jogi garancia van, hogy 72 órán belül bírói szemlét kell tartani, csak a bírói szemlével az a probléma, hogy nem bíró végzi, hanem általában bírósági titkár vagy fogalmazó, és természetesen nincs szakértelme, tehát ő szakértőt vesz igénybe, viszont a szakértő pszichiáter, és ha azt mondjuk, hogy durván 700 darab praxis van kiadva, pszichiátriai praxis, akkor azért látjuk, ugye, hogyha ezt országosan tekintjük, akkor azért nagyjából az emberek valamilyen szinten ismerik egymást, van egy szakmai lojalitás. Tehát nincs okunk feltételezni, hogy egyébként precízen megszerkesztett írásos orvosi véleményt egy másik szakorvos, aki ugyanolyan szakorvos, bármi miatt felülbíráljon, vagyis azt fogja mondani a bírónak, hogy ez jogos, vagyis a bíró azt fogja mondani, hogy ez jogos, és akkor ez bizony már meg is van alapozva. Tehát ez sincs jól, ezzel ellen is harcolunk, itt egy csomó jogszabályt kell természetesen megváltoztatni, de sok-sok-sok beszállítás van, viszont sok jó pszichiáter is van, akik azért leveszik azonnal, hogyha valakit beszállítanak, az mennyire indokolt és mennyire nem, és igen gyakran megfelelő rumánummal járnak el, tehát azt mondják, hogy uram, innentől kezdve, vagy azt mondjam, az önválasztásai marad, vagy nem marad, ilyen is előfordul. De hát millió dolog van, ön szóba hozta az IME-it, ugye, ami egy speciális intézmény, egy van belőle a jelenlegi állapotában se szerint.
IME-i az egy betű szó, az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézet rövidítése.
Még
szeretnék valamit kérdezni, még gyorsan a hírek előtt, már ha lehet erre egyáltalán röviden válaszolni. Ha nem lehet, akkor a választ halasszuk a hírek utánra, de arra vagyok kíváncsi, hogy önök, mint a nevük is mondja, érdekvédők, tehát a betegek érdekeit próbálják valamilyen módon, vagy a paciensek érdekeit védeni. De mit jelent a civil kontroll ott, ahol mondjuk a visszaélések zöme a négy fal közé van zárva, és sokszor ki se derül, mert az alanyok félnek a megtorlástól?
A civil kontroll kultúrált társadalomban azt jelenti, hogy elfogadják, a politika és egyáltalán az ország vezetése elfogadja, hogy a civilek egy-egy bizonyos területen szakembereknek számítanak, hiszen nekünk is van sok szakértőnk, orvos szakértőnk is, és akkor ezek az emberek bemehetnek szabadon olyan helyekre, ahol ez a kontroll megtörténik. Nálunk erre ilyen jogszabály nincsen. Egyelőre későbbiekben várható, de ez akkor nem a rövid válasz kategória. Tehát az a lényeg, hogy gyakorlatilag a civil kontroll azért meg tud valósulni. Igazából jó válasz az, hogy komoly eseteknél bármilyen szándék is van, nyomokat jól eltüntetni nem lehet. Semmilyen nyomot. Tehát ha mi rá akarunk jönni arra, hogy az a bizonyos dolog megtörtént-e, az igen nagy eséllyel rá is jövünk. Valamint egyébként annak az oka, hogy nem történik még sokkal több visszaélés, az is, hogy tudják, hogy mi is vagyunk, és hát ezen kívül, mint mondtam, vannak nagyon jó szándékú orvosok is, akik szintén tudják, hogy meddig lehet és meddig honnan nem lehet, tehát gyakorlatilag azért bármi nem tehető meg.
Éljen a jogával. A Civil Kontroll Fóruma. Szente László műsora.
Tehát mi vár ma Magyarországon a pszichiátriák pácienseire? Erről szól a mai műsor, amelyben most bekapcsolódik Harangozó Judit pszichiáter, az úgynevezett Közösségi Pszichiátriai Centrum vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Én azt nem egy helyen olvastam, tehát az elég közkeletű vélemény, hogy Magyarországon az utóbbi időben nőttön nő a pszichiátriai betegek száma. Ön is ezt tapasztalja?
Nem vagyok ebben biztos, szerintem itt nagyon nehéz az objektív adatokat összegyűjteni, de azt lehet mondani, hogy minél több ember van olyan helyzetben, hogy munkanélküli, hogy kilátástalan az anyagi helyzete, hogy kiveti őt a közösség, hogy meg van különböztetve valamilyen mássága miatt. Ezek a tényezők mind kockázatot jelentenek afelé, hogy mentális problémák legyenek.
Úgyhogy igen, éppen ezt akartam kérdezni, hogy a mentális betegség, vagy a pszichiátriai probléma az nem olyasmi, amit el lehet kapni, mint a náthát, vagy nem olyasmi, mint egy szervi betegség, hogy rosszul táplálkozik valaki, és elromlik a veséje.
Részben olyasmi, mert igazából a teszi betegségek is nagyon összefüggnek a stressz faktorokkal. Tehát azt lehet mondani, hogy azok az egészségkockázati tényezők, amikről most például beszéltem, azok a testi betegségekkel kapcsolatos fogékonyságot is emelik. Tehát ugye az immunrendszerünk például nagyon erősen reagál olyasmikre, amik ilyen fajta környezeti tényezők, és hát párhuzamos így a lelki és a testi egészségkockázat emelkedése az ilyen tényezők által.
Ha nem bánja, akkor beszéljünk most egy kicsit a gyerekekről, annál is inkább, mert ezt még a műsor első felében okvetlenül meg akartam kérdezni Radó Ivántól, de akkor nem futott arra az időből, most viszont akkor megkérdezem. Azért, mert például idén január vége felé egy büntetőperben 2 év felfüggesztett börtönbüntetés kapott egy kecskeméti gyermekpszichiátriai intézet vezetője, méghozzá személyi szabadság megsértése miatt, amiért úgynevezett dühöngőszobába alakította ki az otthonban, és oda zártak be gyerekeket, volt, aki több napra, és nem kapott más, mint kenyeret meg vizet. Az ombudsman pedig a Fóti otthonról állapította meg, hogy az olyan, mint egy börtön, zárakkal és szöges dróttal, ahol gyermekfelügyelőként vagyonőrök és rendőrök dolgoznak. Milyen állapotban van a gyermekpszichiátria Magyarországon?
Most ez a két hely, amiről most beszélt, ezek nem gyermekpszichiátriai intézmények. Az első, a kecskeméti, az egy szociális intézmény, tudomásom szerint, ahol értelmi fogyatékosokat gondoznak, ennyire tudom. Tehát itt kicsit el kell különíteni az intézményrendszert, de hát összességében úgy gondolom, hogy egy egészségügyi ellátóhelyen talán ennyire durva a hibák nem következnek be, de lehet, hogy ez nem igaz. Mindezt a gyermekpszichiátriai osztályban olyan kevés van, hogy hát már csak ezért is kisebb a valószínűsége az egészségügyi ellátásban. Nagyon nehéz ez a helyzet. Én olvastam több levelét annak a hölgynek, a Kimpián Ildikónak, aki a kecskeméti otthont vezeti, mert van egy ilyen levlista, ilyen szakmai levlista, ahol levelek cserélődnek, és azt írta le, hogy tulajdonképpen pont azért hozták létre ezt a dolgot, mert nem akarták azt, hogy felnőtt pszichiátriai osztályokon kelljen valakinek menni, azért, mert teszem azt, a agresszívebben viselkedett át.
Mármint azért hozták létre ezeket az úgynevezett dühöngő szobákat?
Igen, hogy megmentsük a gyerekeket a felnőtt pszichiátriai osztályban. Itt nem csak gyerekek voltak, azt hiszem, amilyen adolescens korúak, és hát tudni kell, hogy Magyarországon annyira nincs gyerekpszichiátria, hogy 14 év fölött valószínűség szerint a felnőtt pszichiátria zárt osztályán helyezik el az ilyen.
14 év fölött?
Igen.
Ez eléggé meghökkentett engem, de hát ez semmit se jelent, mert én laikus vagyok. De azért arra kíváncsi lennék, hogy hány éves a legfiatalabb és a legidősebb, aki mondjuk még gyermek, speciális gyermekintézményben van elhelyezve. Ezt nem tudja véletlenül? Lehet, hogy Radó Iván tudja.
18 éves korig jár a gyermekintézmény, de miután nincsen. Tehát gyakorlatilag Budapesten van egy-két hely, meg Szegeden, tehát nincs mindenütt elérhető ellátás, ezért aztán a 14 év felettieket bárhol el kell látni, és szerintem a 14 év alattiak helyzetesen mindenütt megoldott.
De egyébként gyerekek hogy kerülnek ilyen intézetbe? Tehát hogy kerülnek oda?
A kecskeméti intézetben?
Nem, általában gyermekpszichiátriára bent lakónak. A szülők próbálnak megszabadulni tőlük?
Hanem egy kezelési időszak. Hát ugye a mentális problémák gyerekkorban és kamaszkorban meg különösen elég gyakoriak, és a felnőtt mentális betegségek egy jelentős része is már kamaszkorban elkezdődik. És a kamaszkori időszak, azt tudjuk, hogy mindenkinek az élete egyik legnehezebb időszaka általában. Tehát ilyenkor nagyon drámai tünetek, öngyilkossági veszély, drogok összefüggő problémák, anorexiás krízis állapotok, tehát nagyon sok minden történhet, ami átmenetileg általában, tehát nem hosszú időre, pszichiátriai osztályos kezelést igényel.
Mennyi ideig tart egy ilyen kezelés általában? Tehát mennyi ideig vannak ott gyerekek?
Hát nagyjából. Ez Nehéz megmondani, de általában rövid ideig, tehát a nyilvánvaló, hogy minden szakember tudja, hogy az akut ellátás körülményei és azt, amit ott látnak a gyerekek, fiatalok, az nem segít azért a hosszú távú felépülésben. Úgy általában igaz az, hogy az akut ellátás az többnyire úgy két hetes időszakig szokott tartani, addig finanszírozza nagyjából a társadalombiztosítás olyan módon, hogy ez a kórház számára elfogadható. Tehát nem hosszú kezelések szoktak lenni.
Tulajdonképpen mind a kettőjüktől kérdezem, ha Radó Iván még itt van a vonalban, hogy mit gondolnak arról, hogy mi a véleményük arról, hogy az új büntető törvénykönyv visszahozza a kényszergyógykezelésre ítélteknél a határozatlan idejű kezelést, amit a hírlapírók úgy értelmeztek, hogy visszahozták az életfogytig tartó pszichiátriai kényszergyógykezelést.
Nem tudom, Radó Iván akar-e reagálni, mert ez inkább az ő asztala lesz.
Itt van még a vonalban Radó Iván?
Igen.
Ő mit gondol erről?
Ez egy nagyon bonyolult, tényleg nem akarom elkerülni, mert ez egy nagyon bonyolult jogi probléma. Jelenleg az a helyzet, hogy egy olyan beteg, akiről ugye szakértők megállapítják, hogy valamilyen mértékben, általában súlyos mértékben korlátozott abban, hogy felismerjetette következményeit, tehát nem büntetés-végrehajtási intézetben helyezik el, hanem az IME-ben, ahol ugye kezelést is kap. Jelenleg az van, hogy annyi időt tölthet bent az intézményben, amennyit ezért a cselekményért büntetőjogi értelemben büntetés-végrehajtási intézetben kaphatott volna.
Ez a pillanatnyilag hatályos szabály, ami egy kicsit nehezen érthető, mert nem biztos, hogy valaki annyi idő alatt meggyógyul, de az is lehet, hogy hamarabb meggyógyul, mégis addig kell ott tartani, amennyi időt a bíró kiszabott?
Azt hiszem, hogy összefoglalta a lényegét a problémának, tehát arról van szó, hogyha valaki egy meghatározott időt kap, tehát azt most a példa kedvéért mondjuk kapott 5 év imeit, ugye az állapota nyilván javulhat annyira, hogy az 5 év nem indokol, de akkor sem fogják kiengedni igen nagy valószínűsége előtte, csak az 5 év elteltekor.
Hát ehhez képest akkor az egy korrektebb megoldás, amelyik a gyógyuláshoz köti a szabad lábat, nem?
De még ide tartozik, hogy ha viszont az 5 év elteltével, vagy akár 10 év elteltével sem javul az állapota, mert azért lássuk be, hogy ha nagyon kevesen is vannak, de vannak olyan emberek, akiknél jelentős eredményt nem lehet elérni, és abban a pillanatban lehet, hogy bűnözni fog, mihelyt kijön, őt is ki kell engedni pillanatnyilag, független attól, hogy mi követette, ami bizonyos értelemben hátborzongató. Amennyiben az új verzió szerinti állapotot tekintjük, hogy gyógyuláshoz kötik, az egy nagyszerű változás volna, de hát azt igazából ki tudja megmondani, hogy ez a gyógyulás milyen szintű, mekkora nem tudom jól megfogalmazni, tehát tehát az a probléma, ugye, hogy ott orvosok vannak, akik gyógyítanak, ráadásul az IME-ben a jelenlegi vezetés, akivel együtt szoktunk működni, még tulajdonképpen humánusnak és együttműködőnek is nevezhető a mi tekintetünkben, de mégis arról van szó, hogy adott esetben egy vagy két ember dönt ebben a kérdésben, és semmilyen kontroll nincs azon, hogy ez a döntés hogyan, miért és milyen körülmények között született meg. Vagyis igaz, hogy ez jobb, tehát a gyógyulás...
De ugyanakkor kontrollálhatatlanabb is.
De ugyanakkor itt azok az emberek, akik erről döntenek, élet és halál urává válnak.
Azért hoztam ezt szóba, és azért voltam kíváncsi, vagy vagyok még mindig a véleményükre, mert gondolom, hogy önök is találkoztak már azokkal a közkeletű véleményekkel, hogy közveszélyes elmebetegek grasszálnak az utcán, és miféle veszedelmek fenyegetnek minket, különösen azóta, hogy bezárták évekkel ezelőtt a Lipótot. Ezt nem nyilvánvalóan, az e fajta szövegeket nem tőlem hallják először, tehát ezeket nagyon jól ismerik. De a kérdésem az, hogy van bármi, ami tudományosan vagy statisztikailag igazolhatna e fajta félelmeket? Vagy ezeknek a félelmeknek éppen az ellenkezője derülhet ki?
Hát ez is elég összetett kérdés, mert nagyon sok függ attól, hogy ilyen körülmények között segítjük a mentális problémákkal élőket. Előfordul az, hogy egy mentális zavar, például egy súlyos depresszió, egy kiterjesztett öngyilkosságot eredményez, vagy egy pszichotikus állapotban valaki kiszámíthatatlan dolgot tesz. ennek a statisztikai gyakorisága közelít az átlag népesség kriminalitás kockázatához.
Vagyis magyar, nem több, hát, és nem kevesebb, maximum annyi.
Hát úgy nagyjából. Vannak olyan nemzetközi adatok, amik valamelyest magasabb értéket mutatnak, de itt nagyon belejátszik az is, hogy tulajdonképpen az alkohol, drog használat az többszörösére emeli a kriminalitás kockázatát, tehát 5-6-szoros emelkedést jelent az átlag lakossághoz képest, és a mentális problémákkal élők között is gyakoribb lehet ugye az alkohol és a drog használat.
Viszont az adat, ami az Egészségügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézettől származik, hogy mondjuk az ott kezeltek kriminalitásában a visszaesés, az legfeljebb a tizede az egyébként börtönviseltek visszaesésének, tehát mondjuk a börtönviselteknek a fele lesz bűnismétlő, akiket pedig kényszergyógykezelnek, és utána lesznek szabadok, vagy gyógyultak, vagy elfogadható állapotban lévők, azoknak legfeljebb az 5%-a.
Így van, sőt, még esetleg ez kevesebb is lehet, tehát hogy tulajdonképpen, ha valaki egy ilyen elmezavat állapotban követel valamit, akkor hát ebből meg lehet gyógyítani, és meg is lehet tanulni, hogy hogyan lehet figyelni azokra a tünetekre, amik esetleg ilyen kockázatot újra előhoznak. Tehát itt nem bűnözőkről van szó, hanem olyan szerencsétlen emberekről, akiket hát egy betegség megzavart a döntéseikben, és mondhatni, hogy áldozatok ők is bizonyos szempontból. Úgyhogy hát ezt nagyon árnyaltan kell kezelni, és igazából az ilyenfajta közlések, mint amik a Lipót bezárása után elterjedt a közveszélyes elmebetegekről, hát ezek nagyon sokat ártanak, mert olyan stigmát raknak rá erre a problémára, ami által azok, akik segítséget fordulnának, és akiknek tudnánk segíteni, azok nem fognak segítséget fordulni.
Most...
Úgyhogy nagyjából, bocsánat.
Igen.
Hogy elmondható, hogy az egész mentális ellátórendszere, hogy a korlátozó és antihumánus és stigmatizáló dolgok, azok lényegében mindig rontanak a helyzeten. Részben azért, mert az emberek nem fognak pszichiáterekhez fordulni, részben pedig azért, mert ugyanezek a tényezők fokozzák a mentális problémáknak a súlyosságát.
Éljen a jogával. A Civil Control Fóruma. Szente László műsora.
Arról szól a mai műsor, hogy mi vár a pszichiátriák pácienseire. Itt van a telefonvonalban Harangozó Judit pszichiáter, az úgynevezett közösségi pszichiátriai centrum vezetője. A mentális problémákkal küzdőket általában Magyarországon nem szokták emberszámba venni, ez egy elég általános tapasztalat, a jogvédőktől tudom, de a társadalom nem veszi őket emberszámba, vagy az intézményrendszer?
Hát ez nagyon, nagyon kemény kérdés. Hát igazából azt mondanám, hogy van egy megbélyegzés, amit sokan éreznek, de azért nem mindig, és nem mindenki. Tehát nem erősebb úgy átlagosan, mint egy közepes szint, és vannak országok, ahol ez a megbélyegzés erősebb, mint Magyarországon. Volt egy kutatás, amiben mi részt vettünk angol partnerekkel, és azt vizsgálta, hogy a mentális problémával élők mennyire érzik ezt a stigmát, ezt a megbélyegzést, ez több országban, 27 országban készült ez a vizsgálat, és pont az én munkám volt azoknak az adatoknak a feldolgozása, hogy mit gondolnak, mit éreznek a betegek az egészségügyi ellátással kapcsolatban. Tehát az volt az elképzelésünk, hogy hát a pszichiáterekhez képest inkább a többi orvos lesz a megbélyegző, aki esetleg idegenkedik az ilyen emberektől, és az derült ki, hogy a betegek 17%-ban ezek a szkizofréniával élő emberek voltak a vizsgálatban, 720-valahányan, 17%-uk érzett megbélyegzést az orvosoktól, és 38% érezte megbélyegzőnek a pszichiátriai szolgáltatókat. Ami hát egy nagyon meglepő eredmény, de hát józan észre belátható, hogy a pszichiátri intézmények bizony maguk is stigmatizálnak, és éppen ezért hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egyébként súlyosbodjon a betegek állapota, mert a stigma is egy olyan stressz tényező, ami közvetlenül a betegség rosszabbodását is eredményezheti.
De ön például mit felel azoknak, akik azt mondják esetleg, hogy túlérzékenységre val, hogyha megbélyegzésnek tekintik azt, amikor általában az emberek őrültről, őrületről, elmebetegségről vagy elmebajról beszélnek? Mert sokan ezt is megbélyegzésnek tartják, ön is?
Hát egy kicsit, igen. Kétféle nézőpont van. Ugye az egyik az, hogy mikor kerülünk egy kifejezést, az maga stigmatizáló, például ilyen a roma-cigány párosítás. Sokan azt mondják, hogy hát miért kell romának hívni, ne tekintsük stigmatizálónak a cigány kifejezést. De azért mégis inkább azt terjedt el, hogy ugye nem hívjuk az értelmi sérült embereket hülyéknek, mondjuk 100 évvel ezelőtt. És azt mondom, hogy ez így rendben van, és a halláskárosodott embereket nem hívjuk süketnek, és így tovább, tehát hogy nem hívjuk sátának a mozgássérültet, hanem meghatározott kifejezések vannak, amik hangsúlyozzák azt, hogy egyenrangú állampolgárok. Például a megváltozott munkaképességű kifejezés, ami hát gyakorlatban ugye azt jelenti, hogy általában kevesebb munkaterhelést bír el valaki, mint egy egészséges ember. Mégis a megváltozott munkaképességű kifejezés utal arra, hogy viszont lehet, hogy más területeken viszont sokkal jobbak a készségei, tehát hogy ő egy másfajta készség arculatot mutató ember, és nem egy csökkent értékű ember. Ugye ennek értelmében én azt gondolom, hogy érdemes figyelni arra, hogy hogyan fogalmazunk, és például a skizofréniások kifejezés az annyira stigmatizáló részben azért, mert egy betegséggel azonosít egy embert, és akkor nem, én azt gondolom, hogy úgy kell fogalmazni, hogy skizofréniával élő ember. A másik része, hogy ez a skizofrénia szó maga is stigmatizáló, és igazából el kellene törölni a diagnosztikus rendszerből, és valami más.
Ez más miért megbélyegző a hozzá kapcsolódó tévhitek miatt?
Igen, és hát nem tudom, hogy ön mennyire használ ilyet, de nap mint nap halljuk, hogy nem vagyok skizofréniás egy olyan helyzetben, amikor valaki arra utal, hogy például a skizofrén helyzet, ez nagyon sokszor olvasható vagy hallható a médiában, arra utalnak ilyenkor, hogy valami kettős helyzet van.
Igen, mert sokan nyilván úgy képzelik, hogy a skizofrénia az azt jelenti, hogy több személyiség él valakiben, ami, igen, gondolom, ez is egy tévhit.
Hát ő nagyon tájékozott, és ennek nagyon örülök. Így van, tehát ez egy tévhit, ez egy egész más mentális zavar, egy diszociatív kórkép, ami... Szóval nem is ez a betegség, de ez úgy jön ki az emberek száján, hogy ezt tulajdonképpen művelt emberek is használják így a skizofrén helyzet, akik nem is gondolnak arra, hogy ez esetleg olyan embereknek nagyon fájdalmas lehet, akiknél ez a diagnózis van rajta az árujelentésen. Tehát, hogy ez a kifejezés nagyon sok sebből vérzik a stigma szempontjából, azon kívül tudományosan sem nagyon megalapozott, tehát nyugodtan lehetne másképp kategorizálni ezeket a problémákat, mert valójában az orvosi megalapozottsága nem erős, és tulajdonképpen nagyon, még az sem biztos, hogy ez egy betegség, amit a szkizofrénia gyűjtőnév alatt használunk. Úgyhogy itt érdemes lenne változtatni.
Köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Harangozó Judit pszichiátert hallották, aki a Közösségi Pszichiátriai Centrum vezetője, és a műsor első felében leginkább Radó Ivánt, aki a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum elnöke, és a mai műsor arról szólt, hogy mi vár a pszichiátriák pácienseire. Burger Lajos készítette a magyar adást, viszonthallásra.
Éljen a jogával! A Civil Kontroll Fóruma. Szente László műsorát hallották.